Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet és kívánatos, mert okossá tesz. Tehát esztétikai, érzéki és intellektuális örömet ad, és neked erre van szükséged, mondja a kísértő, és ma ugyanerre megyünk lépre.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A többnapos Balaton.net evangéliumi találkozó 2025 nyarán a Mi Atyánk imát helyezte fókuszába. Grendolf Péter evangélikus lelkész igehirdetéséből osztunk meg hallgatóinkkal részleteket, amely az és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól kérésről szólt.
Amikor az imádság szóba kerül, akkor bennem mindig van egy szorongás, mert amikor én 25 évvel ezelőtt hívő lettem, akkor ugye egy erős beszédhibám volt, és ugye voltak ezek az ima közösségek, és mindig ez jut eszembe először, hogy mindig mire meg tudtam volna szólalni, már valaki más elmondta, és végén rámondták az áment, és úgy vége lett. De mindig úgy ott volt bennem, hogy mit akarok mondani, és tudom, hogy az Úr hallja, de ez mindig egy ilyen nagyon nagy görcsöt okozott nekem. De nem csak szavakkal lehet imádkozni. És ma sem értem azt, hogy én hogy mertem jelentkezni a teológiára egyáltalán. A gimnáziumban nem voltam jó tanuló, ebben nem vagyok büszke, és magyar érettségén kiúztam az Ómagyar Mária Siralom kezdetű nyelvemlékünket, ami úgy kezdődik, hogy olvassa fel. Ragaszkodott hozzá az elnök, elkezdtem, és egy ilyen 2-3 perc után ő is érezte, hogy talán ezt akkor nem kéne folytatni, és a végén, mikor átadta az érettségi bizonyítványt, akkor megkérdezte, hogy hát milyen terveim vannak a jövőre? Mi akarok lenni? Mondtam, rockstar. Azt mondta, ezzel az érettségi bizonyítvánnyal ez az egyetlen pálya, ami megnyílik előttem. Tehát önmagában már ez sem mutatott arra, hogy én valaha a teológiára fogok menni, és hát ez jóval később történt, 6 évvel később, és valahogy felvettek, és én sem értem, hogy hogyan. Nagyon lassan beszéltem minden szót, végig gondoltam. Hát gondolták, ez egy ilyen lassú fiú, de felvettek. Utána jött a gond, amikor az első áhítat következett, és mivel én túlkoros voltam, azt mondták rögtön, hogy hát akkor legyen az enyém az igehirdetés rész. Ugye úgy voltak az áhítat csoportok, hogy mindenki volt, aki imádkozott, volt, aki Zsoltárt olvasott, volt, aki prédikált. És akkor rámosztották ezt, és nagyon felkészültem, és ez az az áhítat, ami nagyjából a igehirdetés rész egy ilyen másfél percet tartott csak. Addig küzdöttem, ott volt mindenki, a tanári kar, mindenki az... és nem ment. És hát lejöttem a szószékről, és hazamentem. És jól kipanaszkodtam magam az Úrnak, hogy mi szükség volt erre, hogy itt most tulajdonképpen egy hónapig tartott az én karrierem a teológián, és másnap az útmutatóban, amit mi evangélikusok használunk a lózungenben, az egyik olvasmány az volt, amikor Mózes hát beszélget az Úrral, és úgy arra hivatkozik, hogy ő nehéz beszédű, hogy ne őt küldje, küldjön mást, vannak nála sokkal alkalmasabbak. És akkor ott azt mondja az Úr neki, hogy kiadott száját az embernek, te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És nem sokszor volt velem így, hogy egyszerűen tudtam azt, hogy ez miattam lett ott akkor, azon a napon, a napi ige. És elindultam így, és nem mondom, hogy rögtön sikerült, de valahogy aztán nagy nehezen csak lelkész lettem, és annyira azért el tudom mondani az evangéliumot, hogy azért imádkozom mindig, hogy be tudjam fejezni az ige hirdetést, hogy azt az elsőt nem sikerült, azóta ezért imádkozom, csak az a különbség, most már a gyülekezet is ezért imádkozik, hogy most már fejezem már lassan be. Reméljük, hogy erre nem kerül majd sor. A másik pedig a pólóm, amiről mondtam, hogy szó lesz. Ugye Luther Márton van rajta egy trombitával, és hát evangélikusként talán ez érthető, hogy egy ilyen pólóba jöttem. Amikor Luther ezt a trombitát megfújta, akkor 500 évvel ezelőtt, akkor az az evangéliumi ébredés úgy elindult, ami azt gondolom a reformáció valami mind a mai napig tart, és mind a mai napig fontos a számunkra. És én nagyon szeretem Luthert, és biztos vagyok benne, hogy ha valaki olvassa, akkor meg fogja szeretni. 1539-ben kiadták az ő iratait egy ilyen gyűjteményes kiadásban és Wittenbergben, és megkérték őt, hogy írjon egy előszót ezekhez az írásokhoz, és a kiadó legnagyobb örömére Luther nem ajánlja a saját műveit, hanem mindenkit lebeszél arról, hogy az ő írásait olvassa, mert ő attól félt, hogy a Szentírás fényét fogja elhomályosítani, ha az ő írásait olvassák, és ezért ebben az előszóban a 119. Zsoltár alapján arról szól, hogy hogyan olvassuk a Szentírást, mert ő meggyőződése az, hogy nem jól olvassuk, nem lelünk benne örömet, nem gyümölcstermő a mi igeolvasásunk, és ezért olvassuk az ő iratait. De erre nincs szükség, ha megértjük azt, hogy hogyan érdemes olvasni. És azt mondja, Dávid három szabályt állít fel erre, és ez a három szabály, ez a három latin szó. Oráció, ami azt jelenti, hogy imádság, ez az első, ez a mi témánk. Tehát imádkozzunk, azt mondja, a térdeden olvasd a Szentírást, mindig kérve az Urat, ahogy Dávid kéri, hogy világosítsa meg az ő értelmét, hogy mit akar mondani, hogy bátorítsa őt, és folyamatosan imádsággal az Úrral való kommunikációban tegyük ezt. A második, ami nagyon izgalmas, a meditáció. Ma már, ha ezt a szót halljuk, akkor mindannyian ilyen keleti vallásgyakorlatra gondolunk, de 1539-ben Luther még nem erre gondolt. Ez egy latin szó, ami az elmélyült bibliaolvasást, az elmélkedést, azt a fajta igeolvasást jelenti, amikor az ember nem azért olvassa az igét, mert információkat akar nyerni, hanem ennél sokkal többet. Istennel akar találkozni, és ez sokkal több annál is, hogyha a 119. Zsoltárt nézzük, akkor világossá is válik, hogy itt nem információról van szó, mert ez a leghosszabb Zsoltár, végigolvasni nagyjából 20 perc, még több, és egyetlen mondatban össze lehet foglalni, hogy miről szól. Tehát az információban nem tartalmaz túl sok minden, de újra és újra ismételgeti mindezt. Újra és újra végig gondolja ugyanazt. Számba veszi ugyanazt, hogy abban van ez az ige, hogy szívembe zárom beszédet, hogy ne vétkezzem ellened, szívebe zárja, dédelgeti mindazt, érlelgeti magába. Azt mondja, Luthernek van egy ilyen példája, hogy mint amikor az ember a gyümölcsöt eszi, mondjuk nyáron egy dinnyére vagy baracra gondolatunk, a lédús gyümölc, és úgy szürcsöli, és minden egyes ízét akarja érezni, és úgy a szájában forgatja, hát így kell nekünk a szívünkben forgatni az igét. Nem azért elolvasom, tudom, mi van ott, megyek tovább, hanem újra és újra ismételni, olvasni. Ez a meditáció, és hát vegyük vissza ezt a szót mi keresztjének, hogy lehet ilyen elmélyülten igét tanulmányozni. És a harmadik, a legizgalmasabb, és a mai témánk szempontjából az, ami talán a legfontosabb, azt mondja, az első kettő még világos, legyen imádság, legyen elmélyült ige tanulmányozás, a tentáció pedig azt jelenti, hogy kísértés. Ez a három dolog az, ami az embert érett bibliaolvasóvá teszi, és itt van benne ez a harmadik, a kísértés, a próbatétel. És azt mondja Luther, szükségünk van arra, hogy mindez a való életben is megnyilvánuljon, és ha mi kilépünk innen, akkor mi jön ezután? Akkor mutatkozik meg, hogy mennyit ért mindaz, amiről itt hallottunk. Mennyit értek ezek az igék, mennyit értek a beszélgetések, az imádságok. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Egy kis fordítási kiegészítést hagyd tegyek, talán pontosabb úgy, ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Itt egy olyan kötőszó van, ami, hogyha az eleje egy negatív, tagadás értelmű, akkor itt egy ellentétet erősítő kötőszó, hogy hanem inkább, nem, hogy ne vigy minket, hanem szabadíts meg a gonosztól. És egy éssel kezdődik, ez is nagyon fontos, ez az imádság, ez egyben van, építkezik, és bizony tudja a mi Urunk Jézus azt, hogy nem a bűnbocsánattal van vége, hanem jön a következő lépés, a kísértés, a próbatétel. És amikor ezt a megfogalmazás már úgy gondolom, hogy fölvet néhány olyan kérdést, ami minden bibliaolvasó ember fejében megfogalmazódik. Ugye az első ilyen kérdés egy alap, hogy magát a fogalom, hogy mi az, hogy kísértés? Azt gondolom, erre nem nehéz válaszolni. A kísértés az a bűnre való csábítás, talán így lehet mondani, az Isten akaratától való eltérítést jelenti. Ez a kísértés. Tehát a bűnnel és a választással van kapcsolatban, és ez mutatja, hogy választásról van szó, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha kísértés jön, akkor nekünk el kell buknunk abban. A kísértés önmagában még nem jelent bukást. Nem feltétlenül jelent bukást. Kérdés, hogy ki visz minket kísértésbe. Ha megnézzük a Máté szerinti evangéliumot, akkor a kísértés főnév az kétszer szerepel benne, egyik itt a mi atyánkban, a másik pedig a Gecsemáné kertben, amikor Jézus kérése ellenére a tanítványok elalszanak, nem tudnak vele virrasztani, és akkor azt mondja nekik, hogy virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Tehát az imádsággal van kapcsolatban mind a két esetben, az igei része az pedig hatszor van, és érdekes mondom, mind a hatszor Jézust akarják megkísérteni, kétszer az ördög, és a többi négy alkalommal pedig a farizeuszok és az írástudók akarják kísérteni őt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ki visz kísértésbe, vagy a másik ember, vagy az ördög kísért, ezek szerint, és fogjuk látni majd, hogy hat mindez a mi életünkben. És a harmadik kérdés az, ami a legkézenfekvőbb, most akkor Isten visz minket kísértésbe, hiszen azt kérjük, hogy ne vígy minket, ez egy aktív cselekvés, Isten kísért. És hát eszünkbe juthat Jakab levele, ugye, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, hogy Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát nyilvánvalóan nem erről van szó, de ha így van, akkor hogyan értsük mindezt is? Két történetet szeretném, hogyha megvizsgálnánk a kísértéssel kapcsolatban, mind a kettő mindannyiunkat érint. Az első tehát, amikor meg az első kísértésben az ember elbukott. Ugye nem ezt az életet szánta nekünk Isten, amikor megteremtett bennünket, amit most élünk. Hiszen Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor határozott elképzelése volt arról, hogy milyen életet szán nekünk, és ehhez adott képességeket. Nincs olyan földi létező, akinek ennyi ilyen képességet, értelmet, hatalmat adott, és szabadságot. És ez fontos a kísértéssel kapcsolatban. Mert igazán a kísértés felől válik fontossá ez, mert amikor arról szólunk, hogy Isten ugye megtiltott egyetlen fát, hogy azt ne érintse az ember, adott egy ilyen kísértő alternatívát, akkor nem szoktunk arról beszélni, hogy az összes többi fáról viszont ehettek. Gondoljunk bele, hogy egy hatalmas erdő volt ott az Édenben, csodálatos gyümölcsfákkal, és mindegyik szabad volt és biztonságos. Csak ezt az egyetlen egyet kellett volna elkerülnie az embernek. Ez a kísértő alternatíva, ez nem volt, mondhatjuk, hogy igazán jelentős, de mégis fontos volt. Azért fura ez nekünk, mert azóta, mióta elbuktunk, minden kísértéssé válik az életünkben. Amerre nézünk, amerre lépünk, ahol járunk, akkor egyetlen egy fa volt, amit el kellett volna kerülnie az embernek. És az ember mégis lépre ment, és elbukott a kísértésben. És nagyon tanulságos az, hogy hogyan történt mindez, abból a szempontból, hogy ma szinte pontosan ugyanez játszódik le az ember életében. Úgy kezdődik, a kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ugye a kísértő kígyó formájában érkezik, a rossz eredetére vonatkozó kérdést a történet nyitva hagyja. A kígyó egyszer csak megjelenik, a semmiből nincs előzménye, és az is nagyon érdekes, hogy utána, miután beindította a kísértést nagyon hatásosan, utána meg háttérbe húzódik, és úgy el is tűnik a képből. Éva már a saját vágyai után megy ezután.
Grendorf Péter evangélikus lelkész, a mi atyánk, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, kérése kapcsán elhangzott ige hirdetéséből hallhatnak részleteket.
A kígyó ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Kiélezi a tiltást. Mond egy ordas valótlanságot, hát nem így van, hát persze, hogy nem. Éva le is leplezi mindezt, rögtön válaszol is neki, hát nem így van. A kert fájnak gyümölcseiből lehetünk, csak a középen álló fáról mondta Isten, hogy ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. De hirtelen az a fa olyan fontossá válik. Addig talán észre sem vette, nem is volt igazán fontos. Hirtelen ott van az a fa, ott van az az egyetlen. Ha már kit érdekel az, hogy a többi nem, de mi, az miért nem? Tényleg az miért nem? És hirtelen fontossá válik az, hogy Isten megígért ugye egy büntetést. Nem ez a fontos ebben, hát nem azért kerüljük el a büntetés miatt, de mégis hirtelen ez az, ami fontossá válik. És ebbe a félelembe és bizalmatlanság csírájába kapaszkodik bele a kísértő, és még egy lépéssel tovább megy, amikor azt mondja, de hogy haltok meg? Sőt, Isten azért fenyeget, persze nem fenyeget, de itt már ez lényegtelen, mert félti a hatalmát. Nélküle többre mehettek, meg akar vonni tőletek valamit, nélküle lehettek igazán boldogok. És lépre megy az ember ennek. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És nincs is több szóra szükség, innen már a bizalmatlan, nem Istenre építő gondolkodás elvégzi a többit. A tiltott fa hirtelen céljává válik mindennek, ami fontos. Mindennek, amiért érdemes élni. És itt jön az, hogy az asszony úgy látta, hogy jó lenne enni a fáról, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből és evett, adott a vele levő férjének, és ő is evett. Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet és kívánatos, mert okossá tesz. Tehát esztétikai, érzéki és intellektuális örömet ad, és neked erre van szükséged, mondja a kísértő, és ma ugyanerre megyünk lépre. Aki bűnt követel, az nem azért teszi, mert rossz ember feltétlenül, hanem többet akar birtokolni az életből. Erre az örömre vágyik, és elhiszi, hogy Isten nélkül többre megyek. Ő az, aki meg akar vonni tőlem valamit. Akkor lesz igazán örömöm, hogyha nem őt követem. És azt nem mondja a kísértő, hogy ha nem engedelmeskedtek Isten parancsainak, és nyíltan megtagadjátok azt, és tőle függetlenül élitek az életeteket, és akartok örömet szerezni, akkor megnyitjátok magatokat a bűn hatalmas, gonosz ereje előtt, amelyet nem tudtok úrá lenni. Nem tudtok megküzdeni ezzel. Ilyenkor még a szenvedélybetegek jutnak eszembe. A 13. kerületben, ahol vagyok, van a Nyírő kórházban egy addiktológia, és oda jártam egy testvérünk miatt, aki alkoholistaként került oda, és amikor úgy bementem, ezek közé a gyógyuló félben lévő szenvedélybetegek kövé, körém gyűltek, és arra voltak kíváncsiak, hogy miért olyan sok a visszaeső? Ezt nem értették. Hát senki nem akar ide visszakerülni. Mindenki tudja, hogy mit tett vele a szer, nem akar ide, és mégis visszakerül. Az embernek nincsen ereje, nincs hatalma önmaga felett. Az volt, amit Augustinus így mondott, hogy az ember abba az állapotba került a bűneset után, hogy non posse non peccare. Nem tud nem vétkezni. Nem tud nem vétkezni. Egyszerűen képtelen rá, hogy ellenálljon mindennek. Időről idő lehetnek kisebb győzelmei, de magától nem fog menni. És előbb-utóbb csalódni fog, és elbukik. És itt szólal meg az evangélium. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Másik történet, amit mellé kell tennünk a bűnbeesés története mellé, Jézus Krisztus megkísértésének a történetét. Mert az első Ádám elbukott a kísértésben, de a második Ádám győzött a kísértés és a kísértő felett. És számunkra ez jelenti egyedül a reménységet, és ez jelenti a győzelmet.
Lélekhangoló.
amikor Jézus Krisztus Urunk elkezdi a földi szolgálatát, akkor azt olvassuk, hogy az ördög elviszi őt, illetve a lélek viszi a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. Ezzel kezdődik. És ez a történet Jézus Isten fiúságának titkába vezet be bennünket. Ez Jézus személyéről szól, és amikor a kísértés ellen harcolunk, és kérdezik, hogy hogyan lehet harcolni a kísértés ellen, akkor mindig Jézusra nézzünk, mert ez róla szól. Amikor az ördög megkísérti, akkor kétszer is nagyon hangsúlyosan mondja, ha Isten fia vagy, mert ez a lényeg, őt kell megtámadnia. És akkor nyert ügye van, mert velünk már könnyű dolga van. Ha Isten fia vagy, őt kell elbuktatnia. És őrá figyelünk most, mert ő az egyetlen, aki által győzelmünk lehet a kísértés felett. Mi nem tudunk ellenállni a kísértésnek. Igen, nagyon sokszor elbukunk a kísértésben. Ott van bennünk, hogy nem megy, lépre megyünk észrevétlenül. És ezért mondja a mi Urunk a Gecsemáné kertben, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez egy nagyon fontos oráció, meditáció, imádság, az Urat keresni, ő hozzá imádkozni, és valóban nem csak szavakkal, talán az ima életünk azért olyan sekélyes sokszor, mert ahogy azt érezzük, az imádság annyiból áll, hogy elmondjuk Istennek, ami bennünk van, és akkor elmondjuk, hogy eltelik egy 10 perc, és már hogy az egész, hogy jó, hát akkor vége van, de nem ezt jelenti. Az Isten jelenlétében jó lenni. Nem az információ itt sem a lényeg, hanem hogy vele vagyok együtt. Ez az, ami fontos, mint egy párkapcsolatban, amikor udvaroltam a későbbi feleségemnek, akkor együtt töltöttünk egy egész napot, beszélgettünk. Utána hazakísértem, hosszasan elbúcsúztunk, mert hát nyilván nem beszélgettünk eleget. Aztán hazamentem, és felhívtam telefonon, és beszélgettünk még. És akkor nem értették a szüleink, hogy mit tudnak ennyit beszélgetni, vagy miről tudnak. Nyilvánvalóan itt már nem arról volt szó, hogy információt cserélünk, hanem egyszerűen jó volt együtt lenni. Jó az Isten jelenlétében lenni. És ezt megtapasztalni, és ez ad erőt nekünk a kísértésekben. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Mert Jézus győzelme a bűn, a halál és a gonosz hatalma felett a mi győzelmünk. És abban az értelemben, hogy részesülünk az ő életében, az ő győzelmében, az ellenség bukásának a meghirdetését jelenti, hogy van szabadulás, és ezért ez ad erőt a harchoz. Mert a mi Urunk a szabadítást megszerezte a számunkra a Golgotai kereszten. És ezért kérhetjük mi az Atyától a gonosztól való szabadítást. Pál apostol ír erről, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, hogy elbírjátok viselni. És ezért kérjük, mert ez a két kérés összetartozik, ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ezért kérhetjük ezt. Mert ezzel az imádsággal megvalljuk azt, hogy semmi nem történik Isten akaratán kívül. Ez egy nagyon fontos, hogy miért kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, hát nem ő az, aki a gonosztól, igen, de semmi nincs, ami az ő akaratán kívül van. Minden Isten kezében van. Ezért kérhetjük őt, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És valóban arról van szó, amikor a bűnről van szó, akkor az, ami Isten akaratával ellentétes, arról van szó. Sokszor érzi úgy az ember ilyenkor, hogy ezt azért, mintha ilyen a lelkészek azért vannak, hogy elrontsák az emberek kedvét. Most szoktuk mondani, a jó az a jó, amit Isten akar, a rossz meg az a jó, amit nem akar. Mert az nem jó. Nekünk rövid távon lehet, hogy ideig, óráig az. Higgyünk neki, hogy mi az, ami nekünk szükségünk van. És ő az, aki meg tud szabadítani a gonosztól. És ebben segített minket, hogy visszatérjek az elejére. Az imádság, az oráció, a meditáció, az elmélyült igeolvasás, és végül a próbatétel, mert szükségünk van a próbákra azért, hogy megmutassa, hogy mi van a szívünkben, és a legyőzött próbatétele, legyőzött kísértés hatalmas erőt ad nekünk is, és mások számára is lehet nagy erő és megerősítés. És Jézus Krisztus, ami győzelmünk, ő belé kapaszkodjunk, ő győzött le minden kísértést. Egy igével fejezem be Jakab apostol szavaival: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ámen.
A Balatonszemesen megrendezett találkozón a Mabim dicsőítő csapata szolgált.
Nem tudom, ki hogy van vele, de én néhány szomát tapasztaltam olyat, hogy, és örültem olyankor, hogy ez így eszembe jutott, hogy amikor jött a kísértés, akkor ha elkezdtem imádkozni, elkezdtem magasztalni az Urat, elkezdtem imádni őt, akkor sikerült ellenállni annak. És tudtam ezt nem magaménak tudni, hogy jaj, de ügyes vagyok, hanem ezt is a Krisztusnak tudni. Ez az ő ereje. Erre bátorítalak most titeket. Jöjjünk így, áldjuk Isten fiát, hódoljunk szent trónjánál, mert ő méltó a bárány, legyőzte a sírt, a rabnak szabadság, a sebzetnek gyógyírte vagy, hatalmas Úr király. A szívünk és lelkünk csak téged imád, ó Jézus, megváltunk, ő szabadítunk, te vagy hatalmas Úr király.
Az ige olvasásának szeretete, a keresztény meditáció helyes értelmezése és a kísértéssel szembeni Krisztussal győztes harc is előkerült Grendorf Péter lelkész ige hirdetésében, amely a 2025. évi Balatonnet evangéliumi találkozón hangzott el.
Itt a lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A lélekhangolóban Balcó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balcó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat, ez az örökség, amit hoztál a családból?
Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutásom felé vezető úton.
Minket ugye ebben a rádiómissziós